Üdvözlöm Önöket, Ridder Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Széchenyi Krisztiánt. Szervusz, Krisztián!
Jó reggelt, szervusz!
Fölteszem azt a kérdést, amit szerintem minden ember föltesz neked, de ugye a legnagyobb magyar Széchenyi Istvánnak a leszármazottja vagy, és milyen kapcsolatban, családi kapcsolatban állsz vele?
Így van, általában én úgy szoktam bemutatkozni, hogy Széchenyi Krisztián vagyok, a történelmi Széchenyi család egyenesági leszármazottja. Ezzel úgy gondolom, hogy lefedem teljes mértékben azt, ahogy én eredeztethetek magam a családból. Széchenyi Istvánhoz pedig, ő az én szép nagybátyám volt, hogyha igen. Talán így tudom legjobban definiálni. Ugye a Széchenyi Ferencnek volt három fiúgyermeke, Lajos, Pál, István, időrendben így jöttek egymás után, és én Széchenyi Pálnak vagyok az egyenesági férfi leszármazottja.
Széchenyi Ferencről mit lehet tudni? Tehát az édesapjáról, az ugye a három fiú testvérnek az édesapját, akit említettél.
Széchenyi Ferenc, ő már egy komoly politikus volt, őt már úgy tartották számon, mint egy jelentős politikai alakja az akkori Magyarországnak, ugye az volt a reformkor kezdete, és ő volt az, aki gyakorlatilag az alapjait letette ugye mind a Széchenyi könyvtárnak, valamint a Nemzeti Múzeumnak is az első gyűjteményeiben ő volt az, aki számottevő mind bélyeg, mind kép és érmegyűjteménnyel járult hozzá a múzeum megalakulásához és az alapgyűjteményéhez. Hát valamint ugye elindított a gyermekeit, hiszen mind a három fiú gyermeke azért elég szép politikai pályát futott be, nyilván mindenki Istvánt ismeri jobban alapvetően, de Pál és Lajos is azért kivette a részét Magyarország politikai életéből. De hát ugye abban az időben igazából minden főnemesi családnak a leszármazottja azért erre volt predesztinálva, hogy amilyen módon tudja, vagy a honvédség, vagy ugye az egyházi oldalról, de nyilván ki kellett venni a részét magyar közéletből, és hát szolgálni kellett, ugye. Hiszen ez a név, és alapvetően nem csak a Széchenyi név, de úgy gondolom, hogy minden főnemesi család arra nevelte igazából gyermekeket, hogy egy ilyen nagy nevet kaptak, az felelősséggel jár alapvetően. És úgy gondolom, hogy ezek a családok így is élték az életüket.
Pálról mit lehet tudni?
Széchenyi Pál ugye ő volt a fiatalabbik báty, és ő is politikusként kereskedelemügyi miniszter volt, és egyébként Széchenyi Pál érsek után kapta a nevét, aki ugye egy korábbi felmenő volt, ő kalocsai érsekségig jutott el. Lajos, ő katonaember volt egyébként, ha jól emlékszem, de talán ezredesként szerelt le.
Tehát már akkor egy nagy történelmi név volt természetesen, ugye a Széchenyi család. Meddig tudod a családvádat visszavezetni?
Hát ugye az 1600-as évek elején volt az, amikor Széchenyi György kapitány Lipót császártól megkapta a főnemesi grófi rangot. Ő egyébként Fehérvár, illetve Budavár védelmért kapta meg ezt, de nem ő volt, aki a családnak a vagyonát megalapozta. Ez két emberhez eredett, szintén György volt egyébként, György érsek volt az, aki magát a vagyont, családi vagyon megszerezte. Ő esztergomi érsek prímás rangig jutott el, és György az ő talán unokája volt, ha jól emlékszem, igen, dédunokája, és ő pedig ugye a katonai pályájával vívta ki végül is a főnemesi rangot a családnak. Úgyhogy az 1600-as évek elejétől eredeztethető a családnak a főnemesi mi volta.
Aki volt Nagycenken, biztos emlékszik a mumifikálódott holttestre, ő ki?
Hát ő Pál érsek, ugye, akiről már így van, akiről ugye már szót váltottunk. Ő az, akinek a tiszteletére a Széchenyi Pál kapta a nevét, ugye az én ágam. Igen, ő Nagycenken megtalálta, nekem volt szerencsém egyébként Pál érseket a Természettudományi Múzeumban közelebbről is megtekinteni. Nyilván Nagycenken is egyébként viszonylagosan közelről meg lehet, hiszen egy üveglap választja el az ember tőle, de mikor felkerült a múmia restaurálásra a Természettudományi Múzeumban, akkor volt szerencsém bemenni, hiszen akkor abban az időben az hiszem, hogy pont 10 évvel ezelőtt volt, amikor Győrben készült Széchenyi Pál érsekről és az ő életéről egy kiállítás, amit Kristóf Illaida szervezett, és én abba bekapcsolódtam ebbe, ez a Győri Ispitában volt, és egy gyönyörű kiállítás volt egyébként, és ennek kapcsán, amikor a múmia fölkerült, akkor nekem volt szerencsém ott megtekinteni, és nagyon-nagyon felemelő, lélekemelő érzés volt egyébként az embernek egy több száz éves ősével ilyen közeli kapcsolatban, gyakorlatilag egy ilyen lelki kapocs alakult szinte ki, tényleg mind a mellett, hogy ez nyilván egy holtestről beszélünk, ettől függetlenül, ugye, hogy a történelem és maga az eszmeiség, ami az egész családot és Pál érseket is magát körbe lengte, az egyszerűen így tényleg az emberbe így át itatódott, és egyfajta küldetéstudatot, ami egyébként is nyilván gondolom, hogy bennem van már egészen kisgyerekkoromtól, de mégiscsak még egyfajta pluszt adott az én életemhez.
Igen, ez kevés embernek is adatik meg, hogy tulajdonképpen egy több száz évvel ezelőtt meghalt fölmenőjével így, hát most idézőjelben mondom, találkozzon. De most egy pár száz évet ugrunk, és akkor szerintem beszéljünk 20. század elejéről, és azon belül is, hogy ugye egy nagy múltú, nagy történelmi család, nagy vagyonnal rendelkező családról beszélünk. Jött a 20. századnak a különböző viharai, az első világháború, Trianon, második világháború. Ez hogyan befolyásolta a családnak az életét?
Alapvetően ugye a első világháború, Trianon, illetve a második világháborúban még a család meg tudta őrizni nemesi rangját, illetve úgy tetszik az oly módon lévő pozícióját, ahol ki tudta venni még tetemesen a részét. Úgy gondolom, hogy az ország pozitív irányba való kormányzásából és irányításából. És aztán ugye az 50-es évek derekán elején volt az, ami ugye ezeket a családokat, nyilván nem csak a Széchenyi családot, hanem a főnemesi családokat, de nem csak őket, hanem a vagyonosabb családokat úgymond megroppantotta, és megfosztotta mind emberi, mindenféle méltóságától. És ezt az én családom is megélte, édesapámék is, hiszen ugye abban az időben nagyon sokan diszidáltak. Az én családom itthon maradt, édesapám is itthon élte meg kitelepítést. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt az, úgy gondolom, hogy nagyon sok családnak.
Igen, mind az erkölcsi, mind az anyagi ellehetetlenítés, az, hát nem is tudom a mai szemmel ezt hogyan lehetett ezt végigvinni úgy, hogy az ember ebben elroppanjon bele. Említetted, hogy kitelepítés volt, merre voltak, milyen körülmények között?
Így van, hát ugye Széchenyi Ferenc a gyermekei között három részre osztotta az általa birtokolt területeket. Az én családom, a Pálág, ők a Somogyi térségben kaptak birtokokat, és mivel a Pálágon viszonylag sok gyerek született a későbbiekben is, ezért többfelé oszlott, de ami édesapámék, nagypapámék, Pál Imre, ők Semmél Gróf, ők Lábodon éltek, ez egy somogyi kis település, és onnan lettek aztán kitelepítve, mégpedig Gerendásra, az Alföldre telepítették ki őket, egy édesapám elmondás alapján egy nagyon-nagyon mostol körülmények közé kerültek, hiszen hárman voltak egy 2 méteres kis, hát egy ilyen ól-szerű gazdasági épületbe helyezték el őket, és azért is volt nehézkes, mert nagypapa viszonylag magas növésű ember volt, 2 méternél nagyobb, így igazán ő nehezen tudott elhelyezkedni ebben a kis szobában, ha úgy tetszik. És hát onnantól ugye nyilván nehézségek azok jöttek, egymást követték, hiszen abban az időben ugye, aki osztályidegenként tengette az életét, az mint az iskolázása, mint pedig a későbbiekben ugye az elhelyezkedés munkahelyeken nehézségbe ütközött, mert hát nyilván sehol nem nézték jó szemmel a nemesi családok leszármazottjait.
Édesapád új életet tudott kezdeni?
Ugye elég, mint mondtam, elég hányattatott sorsa volt édesapámnak, valamint az egész családnak, mert nagypapámat börtönbe zárták, és édesapámat fölvették, akkor már ő tengerészeti akadémiára szeretett volna menni. Közel állt a hajózás, így a család révén ugye kicsit visszakanyarodnék, bocsánat, csak ezt, hogy magyarázatként szolgált talán az rá, hogy Széchenyi Emil építette meg a jelenleg is legidősebb vitorláshajót a Balatonon, ez a Kishamis nevű vitorláshajó, ami egyébként jelenleg is fut. Így van. Egyébként jövőre lesz 130 éves, úgyhogy nagyon-nagyon szép kort élt meg. És ezáltal a hajózás, a vitorlásport az nagyon közel állt mindig is a család életéhez. Édesapám is egyébként gyerekkorától hajózott, valamint mikor a honvédségbe bevonult, akkor is Dunai hajón szolgált, mint hajós kapitány, és aztán ebből kifolyólag ő szeretett volna ezen a vonalon tovább tanulni, de miután megtudta, hogy fölvették az akadémiára, utána volt az, hogy az édesanyja, az én nagymamám megbetegedett, valamint a nagypapát börtönbe zárták, és aztán úgy gondolta, hogy itthon marad inkább, és nem megy el tanulni. Végül is nem végezte el ott az iskolát, több iskolából kicsapták. Hát nyilván ezt most nem tudom pontosan, tényleg nagyon keveset beszélt erről apu, de hát abból kifolyólag is, hogy ugye azért nyilván az a korszak őt nagyon megviselte, ezáltal biztos vagyok benne, hogy egy kicsit renitens is volt, így felnőttként ismerve őt, már hogy ő felnőtt, én gyerek, éreztem benne mindig is egyfajta datosságot így azzal a rendszerrel szemben, teljesen jogosan, aki ugye őket el lehetetlenítette. A későbbiekben végül is vendéglátós lett, úgyhogy egészen a haláláig vendéglátósként dolgozott, és hát nagyon jó vendéglátós volt, legalábbis a vendégei szerint, akik nagyon szerették itt Zánkán és a Balaton felvidéken, ők még a mai napig is nagyon jó szívvel említik az ő emberségét, munkásságát, és az egész lényét és létét.
Akkor így lassan is érkezünk Zánkához, ezen keresztül meg hozzád is. Milyen volt a gyerekkorod?
Igazából van egy pont, amihez szoktam ezt így kapcsolni, ugye, hogy a szécsénységet hogy élem meg, és mikor kapcsolódtam először ehhez a dologhoz, oly módon, mikor tudatosult bennem. 91-ben forgattak egy filmet, az MTV-vel készített filmet, az a No Man Est Omen filmen készült el, ez egy két epizódos, viszonylag hosszú történelmi dokumentumfilm, ami a Széchenyi családról, és az egyik, a második része az a Széchenyi pálágról szóló dokumentumfilm volt. És akkor én voltam még a legfiatalabb Széchenyi, amikor ez a film készült, és ez több helyen forgott egyébként, Balatonszepeszden, Nagycenken, nyilván a Törzsönyeget Nagycenken vették fel a kastélynál, és akkor készült egyébként az a családfa, ami a mai napig megtekinthető a nagycenki kastélyban, és akkor én voltam az utolsó, aki erre a családfára fölkerült, ezt Széchenyi Péter festőművész készítette el, és 7 évesen ezt megélni, az volt a számomra egy olyan pillanat talán, ami nagyon erős nyomot hagyott bennem. Talán az volt az a pillanat, bár kisgyerek voltam még, de amikor így tudatosult bennem, hogy ez a család micsoda fantasztikus történelemben, és milyen küldetés tudattal létezett évszázadokon keresztül, és hogy attól függetlenül, hogy nyilván a körülmények megváltoztak, mindenféle szempontból körülöttünk, mint társadalmilag, mind ugye akár a családnak a vagyonát nézve, ettől függetlenül ez a név még mindig nagy felelősséggel jár, úgy gondolom. És igen, hát ugye említette, valóban én Zánkán nőttem föl, édesapám is ott dolgozott, valamint édesanyám még is Zánkán éltek. Én az egész gyerekkoromat a Balaton parton, a Balaton felvidéken töltöttem. Nagyon közel áll a szívemhez, a víz alapvetően mindig is közel állt hozzám.
A polgári foglalkozásod az táncművész. Miért választottad hivatásként a táncművészetet?
Alapvetően ez a történet is Zánkához fűződik, illetve Zánkához kötődik. Mikor én felnőttem, én 83-ban születtem Tapolcán, és Zánkán gyerekeskedtem, akkor Zánkán nem volt túl sok lehetőség arra, hogy egy fiatal, mivel foglalkozom nyilván az iskolai tanulmányaink kívül, ez a Magyar Tenger Tánc Együttes volt, ami 87-ben alakult meg Zánkán, és az én nagybátyám is táncolt ebben a táncegyüttesben. És nekem nagybátyám, Móró Tamás, ő mindig egy példakép volt, és mivel ő táncolt, úgy gondoltam, hogy én is szeretnék táncolni, és aztán ez egy szerelemmé vált gyakorlatilag ez a tánc, ez elkísérte, végigkísérte egészen az általános iskolás éveim végéig, És onnantól kezdve nem mondom, hogy egyenesen vezetett az út a Táncművészeti Egyetem néptánc tagozatáig, de a sors is Isten úgy akarta, hogy végül is eljussak oda, és felvételt nyerjek a Magyar Állami Balettintézetben néptánc tagozatra, és hát így lettem végül táncművész. Nagyon hálás vagyok, hogy ez a pálya megtalált, vagy hogy én megtaláltam ezt a pályát, vagy bárhogy is fogalmazhatok, mert úgy gondolom, hogyha nem ezt a pályát választom, akkor most az a két gyönyörű gyermek, amit a magaménak tudhatok, ez nem lenne mellettem, valamint a feleségem, aki a legcsodálatosabb feleség a világon, most nem lenne mellettem, úgyhogy hálás vagyok, hogy ez így alakult.
Számos hobbid is van, többek között nagyon jól lovagolsz, nemzeti vágtán is részt szoktál venni, ami egy kicsit furcsa a tánc vonatkozásában az a vadászat, hogy mi a közös a kettő között?
Hát igazán a tánc és a vadászat között nem nagyon tudnék párhuzamot vonni, bár most már ezt sem mondanám, hiszen egy nagyon kedves barátom megkeresésére és felkérésére készítettünk a párommal ketten egy vadászatú témájú darabot, tánc darabot, amit gyakorlatilag egy kisebb irodalmi betéttel fűszereztünk meg, és itt kapcsolódik igazán a művészet és a tánc és a vadászat egybe. Ugye Széchenyi Zsigmond nagyon híres író, vadászíró, de már nem csak vadászíróként apostrofálnám, hanem ő ténylegesen egy író volt, és az ő egyik művéből olvastam föl, majd utána egy vadászjelenetet táncoltunk el a feleségemmel. Úgyhogy a vadászat és a tánc között közvetlen kapcsolat nincs, de közvetett így módon van. Igazán a művészet terelt valamilyen szinten a vadászat irányába. Vadászat oly oldalát ismertem meg, ami tényleg a nemes oldalát ragadja meg, ami a természetvédelem, a vadgazdálkodás irányába mutat.
A lovaglás, a nemzeti vágta és történelmi rovas hagyományőrzők egyesületének a tagja is vagy.
Így van. Hát a lovaglás az gyerekkorom óta gyakorlatilag az életem része, ugyanúgy, mint ahogy a vitorlásportot, ugye, amit már korábban említettünk édesapám által. A lovaglás az nem édesapám által került az életembe. Zánkán ugye nagy hagyomány van a lovaglásnak, több lovarda is megtalálható volt még az én gyerekkoromban, de jelenleg is van. És hát igazából az állatszeretet által gyakorlatilag kapcsolatba kerültem a lovakkal, és hát nagyon magával ragadt ez a millió, ami körül lengi ugye magát a lovardát, a lovas életet, azt a fajta kommunikációt, ami ló és lovas között kialakul, hiszen a ló egy nagyon érzékeny állat, tényleg az ember minden rezdülését, a lelkének minden hullámát, megérzés, átveszi, és azonnal reagál rá valamilyen módon, és ez engem nagyon megragadott, és ez egészen szintén, ameddig föl nem kerültem a balettintézetbe, addig azért többé-kevésbé az életem része volt. És aztán pont egy nagyon kedves barátom, Sipos Minden színművészrendező által tudtam visszakerülni a lovas életben. Ő az, aki egyébként meghívott a Magyaródi Sándor Huszárok tagjai közé, ugye a hagyományőrző Sándor Huszárok tagjai közé is, valamint aztán ezután következett az, hogy meghívást kaptam a Nemzeti Vágta jótékonysági sztárfutamába, ahol több évben indulhattam el, és ez szintén egy hatalmas megtiszteltetés, egy nagyon jó célér való felállás és együttversenyzés, úgy gondolom, és mind a mellett egy csodálatos verseny. Fontos a számomra egyébként az ilyenfajta hagyományőrzés is, és hát úgy gondolom, hogy a lovasport és a lovaglás az ténylegesen hozzátartozott mindig is a családhoz, hiszen hogyha visszatekintünk a családunk történetére, történelmére, akkor ugye akár Széchenyi István, aki a lótenyésztés egyik alapítója volt Magyarországon, akár Széchenyi Dénes, aki huszárezredesként a Széchenyi szárat a fogadhajtásba honosította, és gyakorlatilag világszerte elterjedt ez a szár. Úgyhogy mindig is a család része volt, és szerintem az egész magyarság át van ezzel itatva, és úgy gondolom, hogy a kultúránk része a lovaglás és a lovakhoz való kötődés.
Részt veszel a Széchenyi család örökségének a fenntartásában, ez miben nyilvánul meg?
Alapvetően ugye a Széchenyi névhez tűződő eszmeiség az, ami most igazán irányadó számomra. Meg szokták ezt kérdezni, hogy képviselem a családot, és mi az, ami vezet, úgymond ennek kapcsán. És tényleg mindig el szoktam mondani, hogy gyerekkorom óta gyakorlatilag, hogyha valamit teszek, vagy valami mellett kiállok, vagy valamit próbálok fontossági sorrendbe rakni, akkor mindig meg szoktam kérdezni magamtól, hogy ezt megtehetem-e, mint Széchenyi Krisztián, és megtehetem-e, mint Széchenyi. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hiszen a családnak mindig megvolt egy irányelve, ami által élt. Úgy gondolom, hogy Széchenyi családnak nagyon, nagyon konkrét és irányelve volt. A Magyarországért, keresztény Magyarországért és a magyar emberekért, a magyar kultúráért dolgoztak mindig. Én úgy gondolom, hogy minden, ami jelenleg is ezek mentén van, és ami ezek mentén értéket tud képviselni, amellett én igyekszem felállni, akár csak támogatóként, de magam is szeretek létrehozni olyan programokat, amik valamilyen módon támogatják, segítik nyilván a saját lehetőségeimhez mérten, hiszen én magam nem rendelkezem már vagyonnal, a családunk nem rendelkezik vagyonnal, ellenben rendelkezünk egy olyan küldetéstudattal, ami szerintem legalább annyira fontos, és saját magunk módján művészként, Széchenyiként mindig igyekszünk megtenni mindent, amit lehetséges ahhoz, hogy öregvítsük hazánk kultúráját, és tényleg a kultúra bármelyik területén, ami úgy gondolom, hogy érték, és a mai napig is érték, és mindig is az lesz, hiszen vannak örök érvényű és örök értékű dolgok, azok mellett a mai napig igyekszünk kiállni. Számomra nagyon fontos például a rászoruló gyermekek támogatása, és ezzel kapcsolatban is csináltunk már több programot, jótékonysági gyerektábort szerveztünk több gyereknek. Valamint tartottunk jótékonysági Mikulás napot, ahol szintén rászoruló gyerekeket vendégeltünk meg, és igyekeztünk egy kis örömöt csempészni az életükben. De jótékonysági árverést is csináltunk egy nagyon szegény család részére, akik tényleg a mély szegénységben éltek, és ez nyilván ilyen eseti segítség, de úgy gondolom, hogy az ember a saját lehetőségéhez mérten igenis próbáljon meg, mikor elesettet lát, akkor nyújtson neki kezet, és próbáljon meg segíteni, ne sétáljunk el egymás mellett.
Olyan jól tudom, két gyereked is van.
Így van.
Mit mondasz nekik, vagy mit mondanál az ő generációjának?
Hát ugye az én gyermekeim még viszonylagosan kicsik, ennek ellenére nyilván gondolkodnak és látnak, és nyitott szemmel járnak, és nyitott lélekkel és szívvel járnak a világban, azaz nagyon, nagyon könnyen tanulnak meg jó, illetve rossz dolgokat is. Nyilván Széchenyiségről sokat beszélgetünk egyébként már most is, többek között nagyon szeretünk kirándulni, és bármerre járunk az országban, azért mindenhol szembe jön valamilyen Széchenyi emlék, valamilyen Széchenyi hagyaték, akár csak egy utcatáblán, akkor ott mindig szót ejtünk arról, hogy ez a család, amiben beleszülettek, ez egy nagyon a magyar történelmnek egy nagyon fontos nevű és örökséget hordozó családja. De mindig megjegyezzük, hiába fiatalok, hiszen Lili most első osztályos, Krisztián pedig középsős óvodás, de ettől függetlenül mindig próbálunk csöpögtetni beléjük azzal kapcsolatban egy kis érzés morzsát, vagy léleknyitó morzsát, hogy igenis ez még a mai napig is felelősséggel jár. Sokan azt gondolják, hogy nem, mert elmúltak azok az idők. Erről már beszéltünk, én úgy gondolom, hogy nekik is ugyanúgy ki kell venniük majd a részét abból, és mindenkinek egyesével, aki ebben az országban él, és igaz magyar embernek érzi magát, meg kell tenni a saját maga módján azt, amit tud, hogy tudjunk viszki magyarként tovább élni a történelemben. A generációnak pedig azt üzenném, hogy értékesek, hiszen én is dolgoztam pedagógusként az elmúlt években, és tényleg azt látom, hogy nagyon okos, nagyon értékes gyerekek születnek a mai világban is. Szerintem, amit mondtam már korábban, hogy vannak olyan értékek, olyan örök értékek, amik soha nem fognak avittossá és elavulttá válni. Nyilván a korral, ahogy haladunk el, vagyis hát az időben, ahogy haladunk előre, és a társadalom formálódik, a világ körülöttünk formálódik, minden felgyorsul, ahogy mondtad, hogy sajnos tényleg az értékek már nem olyan értékesek, sőt, sok esetben az értéktelen dologra tekintnek értékként. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket igenis tisztelnünk kell mindig, és kortalanul. és tudnunk kell, ismernünk kell a múltunkat, ismernünk kell azt, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hiszen tényleg addig van jövőnk, ameddig ismerik a múltat, és tudunk a gyökereinkbe kapaszkodni. Úgyhogy ezeket az értékeket keresse mindenki szerintem magába, próbálj nyitott szemmel járni, próbálj megtalálni az értékeket ebben az egyre negatívabb és borúsabb világban, és hogyha azokba tudunk kapaszkodni, és azokat tovább tudjuk adni környezetünknek, akár a tágabb, akár a szűkebb környezetünknek, akkor úgy gondolom, hogy élhetünk egy pozitív és szép életet, és talán bízhatunk egy szép jövőben.
Köszönöm szépen, Krisztián, hogy velünk voltál, meséltél a családodról, magadról, és itt most el is búcsúzunk a hallgatóktól. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, hogy hűtessék a Jézus Krisztus.
Mindenek járnak, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetünk.
Hírek.